pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Szinte biztosra vehető, hogy a belső égésű motorokat a tisztán elektromos hajtás váltja fel, pedig volna más lehetőség is, ha megoldaná az ipar a szintetikus üzemanyagok olcsó tömeggyártását. Ezek mindenféle átalakítás nélkül használhatóak a régebbi gyártású belső égésű motorokhoz is. Akkor vajon miért egy új, nagyon drága villamos technológiát favorizál a politika és az ipar? Aztán felgyorsult a technológiaváltás az autóiparban, az e-mobilitás lassanként visszafordíthatatlaná válik, és begyűrűzik a kapcsolódó területekre. A magánszemélyek mellett a nagyszámú járműflottát üzemeltető szolgáltatók számára is lehetőség a zöld stratégiára váltás, bár az autókölcsönzőknek és különösen a flotta kezelőknek számos költséges szervezeti változást kell végrehajtani az elektromos átállás előtt. Később a Ford új Kuga modellcsaládja kategóriájának legkedvező fogyasztásával büszkélkedhet. 28%-kal mérséklődött az étvágya, amelyet a háromféle hibrid hajtáslánc alkalmazásának köszönhet. A Kuga plug-in hibridje emellett 72 kilométert is megtehet kizárólag villanyhajtással. A márka kimagasló fogyasztási sikert ért el klasszikus nehéz terepjárójának elektronizásával is. A Ford Explorer akár 48 kilométert is képes megtenni tisztán elektromos hajtással. Végül a legolcsóbb elektromos autó megjelenésével a Dacia Spring minden kétséget kizáróan végleg szakította a villanyautók vásárlásától ózkodók pesszimizmusával. Még inkább igaz ez arra az esetre, ha számba vesszük, az elektromobilitást segítő állami támogatás lehívásával akár már ma messze kedvezőbb költségekkel autózhatunk egy benzinesnél tisztán villanyhajtással. A Dacia tulajdon Renault Group ütőkártyai között azonban van más is a Dacia Springen kívül. Önök a Pozitív Energia című műsorokat hallják, Varjú Frigyes szerkesztő műsorvezetővel és Erdélyi Péter szerkesztővel. Mindjárt kezdünk!
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Szinte biztosra vehető, hogy a belső égésű motorokat belátható időn belül a tisztán elektromos hajtás váltja fel. A villanyautók jelentik majd az egyedüli megoldást a karbonsemleges világ megteremtéséhez. Elvileg azonban volna más lehetőség is a széndioxid kibocsátásmentes autózásra, ha megoldaná az ipar a szintetikus üzemanyagok olcsó tömeggyártását. A szintetikus üzemanyag valóban jó alternatívája lehet a jelenleg túl költséges elektromos autózásnak, ráadásul azonnali megoldást jelentene minden hagyományos járművet használó számára, nem kellene kidobnunk az évszázados tapasztalattal kifejlesztett mai motorokat. Sajnos egyenlőre a literenként túl magas ár teszi bizonytalanná a helyzetet. Igaz, az elektromos autózás valódi gyártási, üzemben tartási költségei is messze magasabbak a hivatalos változatoknál. Kérdéseinkkel műsorunk szakértőjéhez fordultunk, aki egyben a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke. A stúdióban Erdély Péter, szervusz!
Szervusz, Fici, jó napot kívánok! Itt arról van szó, hogy még forrong ez az egész történet, és többféle alternatíva, többféle opció van. Az egyik az tiszta elektromos autó. Itt megint az a kérdés ezen belül is, hogy a fedélzeten akkumulátor töltéssel, tehát külső töltéssel állítsuk elő az energiát, vagy pedig belső töltéssel, például hidrogénhajtással, vagy pedig ugye egy nagyon jogos felvetés az, hogy jelenleg a világon körülbelül 1 milliárd 700 millió autó szaladgál, aminek nyilván a statisztika szerint a 80%-a minden időpillanatban áll, de akkor is a 20%-a és 340 millió autó még egyszerre mozog nagy valószínűséggel a világon egy időben, hogy mi lenne, hogyha ezeknek a kibocsátását egyszerre vagy rövid időn belül lehetne csökkenteni, és ebbe az irányba elindult végre a gondolkodás, hogy egy olyan szintetikus üzemanyagot állítsanak elő, amit nagy részben levegőből és vízből hoznak össze, és a kipufogó anyaga, ami kijön széndioxid, az megint szintetikus üzemanyag előállítására lesz használható. Így módon valószínűleg rövidebb idő alatt lehetne a világon futó összes autó fogyasztását megcélozni, fogyasztás csökkenését megcélozni, illetve kibocsátás csökkenését, mint sem azt elgondolni, hogy 1 milliárd 700 millió elektromos autó futkározzon a világon belátható időn belül. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak az, hogy a belső égésű motorok területén is vannak még fejlesztési lehetőségek. Itt ugye most már a Euro 6-os D-dízel megoldások esetében már azt kell, hogy mondjuk, hogy a teljes környezetvédelmi lábnyom szempontjából a dízel autók vetekszenek az elektromos autókkal. Itt most a teljes lábnyomot mondom, nem a lokális kibocsátás, tehát a helyi kibocsátás. Nyilván egy elektromos autó, ahol közlekedik, ott nem pufog ki semmit, ahol az áramot termelik, ott meg sokat, meg ahol az akkumulátort gyártják.
A Porsche és a Siemens Chilében egy komplett üzemet hozott létre a szintetikus üzemanyagok gyártására, előállítására. Egy nagy probléma van, hogy egy liter üzemanyag náluk most még durván 10 dollárba került, tehát 3000 forint környékén, és elvileg 2 dollár alá kellene szorítani ahhoz, hogy már a előállítási költséget, hogyha a rárakódó terhekkel nagyjából versenyképes lehessen. Közben volt egy másik német vizsgálat, amely 2030-ra azt állapította meg, hogy 2030-ra a feldolgozási helytől függetlenül 9 vagy 1,4 euró lehet 1 liter benzin vagy gázolaj előállítási költsége a világban. Ha ezt hoznák, ez a szintetikussal, a Porsche és a Siemens konzorcium, akkor nyerő lenne.
Igen, itt nagyon fontos azt tudni, hogy egyfelől a jelenlegi gázolaj és benzin üzemanyagot igen jelentős jövedéki adók terhelik mindenhol, tehát igazából ezeknek az üzemanyagnak az önköltsége kevesebb, mint a fele annak, amit kifizetünk értük a benzinkútnál. A másik történet az az, ami szomorúbb egy kicsit, hogy nagy valószínűséggel az autózás újra luxussá fog válni. Egyfelől az autók biztonsági és környezetvédelmi fejlesztése, ahogy begyűrűzik az árba, lehet látni az utóbbi években is, hogy jelentős kétszámjegyű árnövekedés van az autók bekerülési árában, tehát vételárában is. Ugyanezt fog történni az üzemanyagnál is. Tehát abban az esetben, hogyha a szintetikus üzemanyag önköltsége 1 euró körülre leesik, amikor már nagyobb mennyiségben tudják gyártani, és feltételezzük, hogy ugyanez a jövedéki adórendszer megy rá, akkor bizony 2 euró, 2 euró 20 lesz egy liter üzemanyag, ami ugye mai áron számítva 800 forint, és nem 450-500.
A legoptimistább becsések szerint is a következő 30 évben sem éri el majd Európában is, mondjuk az Egyesült Államokban az új autók száma számában az elektromos autó felét, amit kibocsátanak évente a gyárak, tehát 30 év alatt a felét sem fogják elérni feltehetően. Ennek ellenére mégis ezer milliárdokat fordítanak a gyárak fejlesztésére, az új elektromos autó konstrukció kidolgozására és az elektromos akkumulátor háttér megteremtésére giga üzemeket hoznak létre. Szerény becsésem szerint, csak hogy átszaladtam a legfontosabb számokon, 2000 milliárd euró biztos, hogy benne lesz a következő 10 évben ebben a fejlesztésben. Ha ezt beforgatnák ebbe a bizonyos, amit említettem, ez a Porsche Siemens próbálkozásba, ezt a 2000 milliárd eurót, szerintem bőven lehetne hatalmas gyárakat építeni, és minél több üzemanyagot állítanak elő, annál olcsóbb lenne, és tényleg nagyjából 8-10 év alatt az egész földön be lehetne vezetni. Lehet, hogy nem 450 forint lenne egy liter benzin, hanem 650, de akkor se kéne kidobni a régi autókat.
Én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen vagy-vagy kérdés, hanem inkább is-is kérdés, tehát egyfelől nem árt fejleszteni az akkumulátor technológiát, illetve az elektromos autó technológiát annak érdekében, hogy a tömeggyártásban az is van belőle olcsóbb és elérhetőbb legyen. A másik dolog az, hogy az Európai Unión belül is alakult egy olyan társaság, amelyik foglalkozik a szintetikus üzemanyag kérdéssel. Itt van ez a chilei üzem, amelyik szintén foglalkozik a szintetikus üzemanyag kérdéssel. Tehát én azt gondolom, hogy a közlekedés, a mobilitás túl bonyolult most már ahhoz, hogy feketén-fehéren lássuk a dolgot. Egy kicsit, ha holisztikusan nézzük a dolgot, akkor világosan látszik az, hogy nagyon sokféle közlekedési megoldás, nagyon sokféle meghajtási megoldás létjogosult a világon, és egyre több lesz ilyen. Biztos vagyok abban, hogy ez a mai elektromos akkumulátoros autó, főleg a professzionális használatban, tehát szállításban, személy-teherszállításban, vasúton még nagyon-nagyon sokáig nem fog áttörést hozni. A személyautóknál a család második, harmadik autójában, amennyiben lesz töltő infrastruktúra, amelyben az otthon töltés meg lehet oldani. Ugye most a zárójel bejegyzem meg, hogy egy lakótelepen azért ezért elég vicces lenne töltőoszlopok nélkül megoldani otthoni konnektorokról ezeknek az autóknak a töltését ilyen 40-50 méter hosszú hosszabbítókat lógatni ki az ablakból, úgyhogy nagyon sok megoldandó kérdés van, nagyon sokféle opció van a megoldásra, és én azt abban hiszek, hogy ez a sokféleség növekedni fog.
De jelen pillanatban egyfelé hajt az autóipar, az elektromos autó jogosultságát erősítik, semmi mást. Tehát az, hogy most vannak kísérletek különböző üzemanyagfajták létrehozására, ez le fog csengeni, hiszen közben beindult a daráló, és mindenki ontja az újabbnál újabb elektromos autókat, onnan nincs visszaút.
Én azt gondolom, hogy ezt nálunk nagyobb fiúk döntötték el valamiért, hogy...
Mi lehet az oka, hogy az elektromos autó mellett...
Hogy milyen lobby volt az, amelyik az elektromos autó mellett ennyire komoly kiállást és ennyire komoly politikai állásfoglalást kényszerített ki. Én azt gondolom, hogy a politikának nagyon sürgősen ki kéne ebből vonulnia, bőségesen elég, ha a politika célt határozza meg, és az eszközöket pedig azokra a szakemberekre bízza, akik ezeknek a fejlesztésekkel foglalkoznak, és akik a műszakilag, technikailag, technológiailag értenek ehhez.
Véleményed szerint, miután a Gépjárműipartörök Egyesületének ügyvezető elnöke is vagy, és kapcsolatban állsz a gyári képviseletekkel, a gyáraknak mi a véleménye erről az elektromobilitásról, és ők valóban nem szeretnének-e valami más egyéb alternatívába is fektetni?
Hallani sokféle véleményt, és hallani fejlődő, meg visszafejlődő véleményeket is. Van olyan gyártó, aki egyértelműen letette a voksát az elektromos autók mellett, van olyan gyártó, aki egyértelműen letette az elektromos autók mellett a voksát, majd azért megemlítette azt, hogy még egy jó darabig fognak belsőégésű motoros autókat is gyártani. Van olyan gyártó, amelyik szereti a plug-in hibrideket, van olyan gyártó, amelyik azt mondja, hogy a plug-in hibrid tulajdonképpen egy zsákutca, hiszen senki nem tudja garantálni azt, hogy az autó elektromosan töltve is lesz, és nem csak benzines vagy dízelüzemükként lesz használva. Nagyon sokféle a vélemény. Általában trendszerűen az elektromos autó felé mennek, hiszen ez az európai politika, és az európai kibocsátási trendek, amik az autókat érintik, és előírások, azok egyértelműen ebbe az irányba mutatnak jelen pillanatban. Nekem személyes véleményem az, hogy a szintetikus üzemanyagban nagyon sok fantázia van, és ez még elő fog kerülni a kísérleti stádium után is.
Nagyon szép végszó volt, köszönjük Péter, hogy ezeket elmondtad.
Köszönöm szépen én is.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Felgyorsult a technológiaváltás az autóiparban, mint több tisztán elektromos autó kerül le az autógyárak szalagjairól. A karbon semlegességet célzó e-mobilitás lassanként visszafordíthatatlanná válik, és begyűrűzik a kapcsolódó területekre, ipari szektorokba, egész hétköznapi életünkbe. Érthetően a magánszemélyek mellett a nagyszámú járműflottát üzemeltető szolgáltatók számára is lehetőség a zöld stratégiára váltás, bár az autókölcsönzőknek és különösen a flotta kezelőknek számos költséges szervezeti és szerviz technológiai változást kell végrehajtani az elektromos átállás előtt. Milyen újításokra és átszervezésre volt szükség ahhoz, hogy kiszolgálják a megváltozott karbantartási és szervizigényeket? Kérdezzük Behán Lászlótól, Magyarország egyik vezető flottakezelő vállalatának, a Lispen operációs igazgatójától. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Legelőször a belső tudás kellett létrehozni ehhez. Tehát a legfontosabb az volt, hogy házon belül létrejöjjenek azok a műszaki tudások, illetve az a szervezeti felépítés, ami képes arra, hogy kiszolgálja az ügyfeleket. Tehát először mi magunk is megvizsgáltuk a kínálatot, megnéztük, hogy milyen módon lehet TCO-t, teljes ugye, költségszámítást végezni. Utána feltérképeztük az importőröket, megnéztük, hogy milyen importőrnél, milyen márkánál, hol képesek elektromos autót javítani. Utána kialakítottuk az elektromos autókra a szervizhálózatot, megbeszéltük a biztosítónkkal azt, hogy milyen módon tudunk díjat szabni, és gyakorlatilag ezzel összeállt az a csomag, amit kínálni tudunk az ügyfeleknek.
Az ügyfelek jelentkeztek először az igényekkel, vagy önök keresték meg őket az új lehetőséggel?
Hát ez egy nagyon új technológia volt, úgyhogy első körben nekünk kellett a kínálatot megteremteni, hogy legyen rá kereslet. Én azt mondom, hogy a mi társaságunk gyakorlatilag az első pillanattól kezdve szívügyének tekintette az elektromos autózást, és mindjárt ahogy megjelentek az elektromos autók, igyekeztünk a kínálatunkba beemelni őket és propagálni, de nyilvánvalóan nagyon sok szervezeti keretnek meg kellett ahhoz, vagy létre kellett ahhoz jönnie, hogy ez valójában egy működőképes termék legyen.
Tudjuk, hogy a Lisztplan elkötelezett az elektromos autózás és a környezetvédelmi szennyezés csökkentése irányában. Volt arra példa, hogy egy ügyfél kiválasztott egy autót, mondjuk egy dízel autót, és a Lisztplan használat, a TCO és egyéb indokok alapján át tudta állítani ezt az ügyfelet elektromos autóra?
Alapvetően a mi cégünk nem kívánja az ügyfeleket ilyen szempontból befolyásolni, tehát mi azt mondjuk, hogy mi egy abszolút termék és szektor semlegesen, illetve gyártó semlegesen adunk tanácsot az ügyfeleknek. Mielőtt az ügyfél kiválasztja az autót, akkor természetesen bemutatjuk neki az elektromos autóknak a elektromos autózásban való lehetőséget, próbáljuk felmérni, hogy nekik milyen igényeik vannak, és ez alapján közösen alakítunk egy javaslatot. Ha egy ügyfél hagyományos autóba akar ülni, akkor nem fogjuk erőltetni, mert ő úgy érzi, hogy neki az a jó, hogy elektromos autója legyen, de természetesen előtte bemutatjuk neki, milyen lehetőség van, és sokan úgy döntenek, hogy elektromos autót választanak.
A felhasználó szempontjából óriási változás jelent, hogyha átül valaki egy elektromos autóba. A flotta kezelő szempontjából milyen változás jelent? Egészen másképpen kell ezekkel az autókkal foglalkozni?
Én, amit mi tapasztaltunk, gyakorlatilag az alaptermékünk az megegyezik egy hagyományos autóival, és az alapvető tevékenységek sem különböznek másban. Természetesen, amikor elindult az elektromos autózás, akkor a szervizhálózat az még egy kérdés volt, de szerencsére ma már Magyarországon ez nem kérdés, mert a legtöbb importőrnek az összes szervizhálózatában, vagy a szervizhálózatában mindent elérhető az a szolgáltatás, hogy elektromos autót is tudnak javítani, illetve kezdetben még a biztosító árazásában volt kérdés, hogy milyen módon árazzuk a terméket, de azt mondhatom, hogy a szervizelés folyamatában, illetve a mondjuk egy kárrendezési folyamatban semmi különbség nincs egy elektromos autó, illetve egy
hagyományos autó. Tudjuk, hogy évtizedes tapasztalatok vannak a belső égésű motoros autóknál a kalkulációban. Itt különösen a maradványértékre gondolok, vagy az utolsó részletre gondolok. Az elektromos autóknál ott nincs különösebben tapasztalat. Ezt hogyan tudják ezt a kockázatot csökkenteni?
Igen, ez egy jó kérdés. Ugye a flotta kezelőnek ez a legnagyobb kockázat, hogy vajon az az autó 3-4 év múlva elektromos autó mennyit fog érni. Szerencsére az ügyfeleknek ez nem kockázat, mert ugye abban az esetben, ha valaki operatív leasing terméket választ, akkor azzal gyakorlatilag a kockázatot azt átadja a flotta kezelőnek, és ebben az esetben a lease penálja ennek a kockázatait. A természetesen szakértői becsléssel tudjuk ezeket meghatározni. Figyeljük a nyugat-európai árazásokat, ahol már több autó volt, és ez alapján határoztuk meg a maradványértékeket. És hát nyilván most már, amikor vannak gyakorlati tapasztalatok, akkor egyre többet és többet tudunk, és egyre pontosabban tudunk becsülni. De tény, kezdetben ez a mi társaságunknak egy nagyobb kockázat volt. Ugye az ügyfeleknek ebben az esetben...
Hát inkább az induló időszakban nagyobb kockázat a társaságnak, mert előbb-utóbb az ügyfelek fizetik meg a révészt, tehát itt más nem nagyon tudja.
Ráadásul a mai világban még azért nagyon sokan óckodnak az elektromos autók használatától. Hogyan tudják meggyőzni az ügyfeleket, hogy érdemes átülni a benzines vagy dízel autókból?
Igen, mi is tapasztaljuk, hogy van egyfajta távolságtartás az elektromos autózástól. Pontosabban nem mernek az ügyfelek hosszú távon elköteleződni, tehát nem merik az elektromos autót választani. Ezért arra jutottunk, hogy ebben az évben elindítottunk egy programot, hogy egy ilyen flexibilis bérlési lehetőséget nyújtunk az ügyfeleinknek, tehát magyarul elvihetnek egy autót havidíjas szolgáltatásban, minden kockázatát mi álljuk az autó bekapcsolatos maradványértékeknek, illetve szervizelési költségeknek, és gyakorlatilag flexibilis az időtáv, tehát hogyha mondjuk fél évig akarják használni, akkor fél évig használják, egy évig akarják használni, akkor egy évig használják. Ezzel szeretnénk segíteni a vállalatokat, arra, hogy ki tudják próbálni kockázatmentesen, és kialakuljon egy valós gyakorlati tapasztalatuk, hogy milyen is az elektromos autó.
A félelem nagy az a tekintetben is, hogy egy elektromos autó bérlete az jobban megteli mondjuk a büdzséjét annak a cégnek, aki bérli, mint mondjuk egy dízel.
Ezt így általánosságban nem lehet mondani. Nyilvánvalóan egy új technológia, az új technológiának mindig ára van, de főleg a mostani támogatásokkal azért mondjuk egy kis autót szinte kedvező áron meg lehet venni, mint egy belső égési motorra felszereltet, és azt tapasztaljuk, hogy utána pedig a fenntartási költségek azok ténylegesen alacsonyabbak, a kopó alkatrészekből kevesebbet kell felhasználni, mint mondjuk egy hagyományos belső égésűnél, úgyhogy vannak olyan felhasználási szituációk és olyan autótípusok, amikor már tud kedvezőbb is lenni az elektromos.
Van arra valamilyen becslés, hogy a LeasePlan a saját flottájában milyen mértékben tudott élni az állami támogatással? Tehát mekkorát hasított ki ebből a tortából?
Hát sajnos nem túl sok autóra kaptunk támogatást. Én azt gondolom, hogy 100 alatti az a darabszám, amire kaptunk állami támogatást, de a flottánk ennél jóval nagyobb.
Említette, hogy azért az új technológiának ára van, tehát kicsit magasabbak a költségek, de hát azt is elmondta, hogy ezeket az autókat sokkal kevésbé kell szervizelni, kevesebb a meghibásodás. Ilyen szempontból viszont a LeasePlan jól jár, kevesebb költséggel jár a szervizmunka.
Hát de azt alacsonyabbra is árazzuk.
Értem.
Tehát a szolgáltatási árakat azt gyakorlatilag a tényfelhasználás alapján árazzuk.
Itt korábban megfordultak szervizes szakemberek, akik elektromos autók szervizésével foglalkoztak, és azért úgy jött le a beszélgetésekből, hogy a nap végén olyan sok differencia nincs.
Hát én azt gondolom, strukturálisan más, azért kedvezőbb az elektromos autó, amit mi eddig tapasztaltunk. Ahol magasabb egy picit a költség, az a kárköltségek miatt. Tehát azt tapasztaljuk, hogyha egy autó viszont töréskárt szenved el, akkor valamennyivel magasabb a költség.
Hát meg a munkadíj, miután rengeteg olyan oktatás került a szervizrendszerbe, ami még nem térül meg a kevés munkából, ami bekerül, hiszen a magyarországi elektromos autóflotta az olyan 15-20 ezer körül van összesen.
Igen.
A 3.700.000-ből.
Nagyon sokan szeretnének autót vásárolni, főképpen elektromos autót, ugye az állami támogatással rengetegen élnek, sokszor egy-két óra alatt elkapkodják. Gyakorlatilag ezek az emberek bár bátrak, belemernek szállni ebbe az üzletbe, de hogyan néz ki a flotta kezelővel üzleti kapcsolatban álló vállalkozások? Azok is ennyire bátrak-e?
Itt a szolgáltatókra gondol, vagy a vevőkre?
A vevőkre.
A vevőkre. Én azt gondolom, hogy nagyon eltérő ez, hogy ki mennyire bátor. Vannak, akik nagyon elkötelezettek az elektromos autózás miatt, vagy az anyavállalatuk nagyon elkötelezett, és ők sokkal bátrabban lépnek. A nagy átlag egyébként távolságtartó az elektromos autózással, pont amiatt, hogy nincs neki gyakorlati tapasztalatuk, ezért is találtuk ki ezt a kínálatot, hogy próbáljunk ilyen kicsit flexibilisebb megoldással, és közelíteni az ügyfeleket.
Meg tudja nyugtatni őket egyébként, hogy nyugodtan vágjanak bele egy ilyen üzletbe, hiszen önök pontosan számoltak, kalkuláltak, és igazán ugyan üzlet, legalább mint egy dízeles bérlet.
Igen, én azt gondolom, hogy bizonyos felhasználási keretek között ma már az elektromos autózáson jelen. Nyilvánvalóan, ha valakinek olyan szükségletei vannak, hogy napi 1000 kilométert kell menni autó, vagy 600 kilométert, neki nem megfelelő. Viszont, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy nagyvárosi kisáruszállító, aki mondjuk 50-60 kilométert megy naponta, alapvetően dugózik a városban, ott már kielégítő lehet egy elektromos autó is.
Nagyon köszönjük, itt volt önök, önök Pehán Lászlót, Magyarország egyik vezető flottakezelő vállalatának, a LeasePlan operációs igazgatóját hallották. Műsorunk első része véget ért, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.